Már is folytatjuk a Woman Power-t és a beszélgetést Puskás Kata Szidóniával, aki a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökeként évről évre szervezi a Vaksötét koncerteket, és ahogy már beszéltünk róla, közel 25 éve foglalkozik marketing kommunikációval, jelenleg a Duna Auto marketing és PR vezetője vagy. Hogyan tudod ezt a civil és a jószolgálati munkát összeegyeztetni azzal, hogy egyébként vezető beosztásban dolgozol, ami azt gondolom, hogy nem egy napi 8 órás feladattal jár.
Nem. Tehát sokszor 10-12 órát dolgozom, meg van, amikor hétvégén is. Hát általában a szabadidőmben, tehát ugye vagy esténként intézem az egyesület ügyeit, vagy hétvégén. Néha van, hogy a munkaidőből is muszáj egy picit lecsípni, de olyankor meg akkor bent maradok tovább.
Igen, mert hogy koncertet szervezel, egyesületet vezetsz, pályázol, önkéntesekkel foglalkozol, te magad is olvasol fel könyvet, ha jól tudom, hangos könyvet.
Ez így van, sajnos ez utóbbira marad a legkevesebb idő, ugye az nekem is szórakozás, engem iszonyatosan feltölt a felolvasás, és nagyon szerencsés vagyok, mert rátaláltam Nárai Tamás Zara trilógiájára, és azóta a Nárai könyveket én olvasom föl, amivel egyetlen egy szomorúságom van, hogy sajnos az író gyorsabban ír, mint ahogy én fel tudok olvasni, úgyhogy most elmaradásban leszek, pedig nagyon várom a következő könyvét is, viszont én úgy olvasok föl, hogy nem olvasom el előtte a könyvet direkt azért, hogy érdekeljen a történet, és gyorsabban felolvasom, de hát bevallhatom, hogy az utolsó reggelt Párizsban azt fél évig olvastam. Tehát, hogy nagyon nehéz
összeegyeztetni.
Nehéz saját időt találni a felolvasásra.
Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy mi az ára, ha fogalmazhatunk így ennek a fajta kettős életnek?
Ha csak kettős lenne, hát például pont a mai napon munka után még elszaladok jógaórát tartani, és este 9-től tartok egy teli hold meditációt 3-4-10-ig. Figyelj, az ára az, hogy nagyon sok mindent kapok cserébe. Meg kell találni azt, hogy minek és hol van helye, és minek mennyi időt tudunk szentelni. Én azt gondolom, hogy azért igyekszem megtalálni azt az egyensúlyt, hogy azért legyenek olyan dolgok is, amik engem töltenek. Én is elmegyek egy-egy olyan koncertre, ami nem Vaksötétben történik például, vagy a barátaimmal találkozni, vagy bármi más, de hát nehéz. Tehát azt nem mondhatom, hogy ez egy könnyű dolog, amikor az ember ennyi mindent csinál.
23 éve foglalkozol marketing kommunikációval legalább, ha jól számolok, illetve vezető tapasztalatod is van már hosszú évek óta. Ezek a tapasztalatok mennyire segítenek az egyesületi munkában, abban, hogy ennyi mindent egyszerre csinálj?
Rengeteget, hát egyértelmű, hogy mind a kettő hat egymásra. Egyik oldalról ugye az a szakmai tapasztalat, amit kommunikációs szakemberként szereztem, egyébként 99-ben kezdtem el foglalkozni marketing kommunikációval, és azt ugye tudom használni abban, hogy az egyesületi munkát hogyan végezem, de ez ugyanígy visszafelé is hat, hogy nagyon sok minden, amit megtanultam az egyesület vezetése alatt, az visszahat a munkámra, és segíti a munkámat például. Az ottani hatékonyságot akár, vagy bármi mást, vagy hogy olyan eszközöket tudok bevinni oda, amit egyébként az egyesületbe ismertem mondjuk meg. Ugye egy nagyon érdekes dolog, és szerintem fontos, hogy amikor önkénteseket vezetünk, nagyon fontos, hogy nincs egy olyan alapeszközünk, ami egyébként ugye vezetőként megvan, hogy a fizetéssel motiválhatjuk a beosztottjainkat. Ugye az önkéntesnél ott a hálánkkal, a tiszteletünkkel, a törődésünkkel, az odafigyelésünkkel tudjuk motiválni őket, a visszajelzésekkel, ami szerintem szintén nagyon fontos, mert olyan vezetői képességeket tud az ember fejleszteni azzal, hogy mondjuk önkéntesek munkáját vezeti, amik teljesen mást erősítenek föl.
És amikor a bemutatásodat egyeztettük az interjú előtt, még akkor szóba került, hogy mióta vagy vezető, és azt mondtad, hogy senki nem születik vezetőnek. Te hogyan váltál vezetővé?
Azon gondolkoztam, hogy vajon vezető vagyok-e. Ugye én azt tartom, hogy a vezető az, aki után szívesen mennek az emberei, a főnök meg az, aki ugye dirigál. Én igyekszem úgy előmenni, hogy tudjanak velem jönni az emberek, akár az egyesületben, akár pedig a munkahelyemen. Hogy hogyan váltam vezetővé? Nagyon szerencsés, hogy egy nagyon karizmatikus nagyapám volt, tehát azért ugye ő, ha belépett valahova és megszólalt, akkor azért odafigyeltek rá az emberek. Tehát eleve vannak olyan adottságok, amik segítik azt, hogy az ember vezetővé tudjon válni.
És azt mondod, hogy ez benned is megvan örökölt tulajdonságként, vagy a példát látva váltál ilyenné?
Hát az orgánumot biztos, hogy örököltem, aminek vannak előnyei és hátrányai, mert én, ha egy icipicit megnyomom a hangomat, már sokan azt hiszik, hogy kiabálok, pedig még attól nagyon messze vagyok, de mint mindennek az életben vannak előnyei és hátrányai. Hogy hogyan váltam vezetővé, azért ebben volt egy tudatos folyamat, tehát képeztem magam, nagyon sok képzést végeztem el, többek között például az utolsók a Spark Institute-ban voltam, digitális leadership képzésen, vagy data-driven leadership képzésen, tehát hogy próbáltam azokat a képességeket és azokat a szemléletmódokat erősíteni, amik azt segítik, hogy az ember tényleg napjainkban jó vezetővé tudjon válni, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy, és egy nagyon fontos felelősség, hogy hogyan vezetünk, hogyan tudunk egy vezetőség tagjaként egy vezetői csapatban, egy vezetőségi csapatban együttműködni, hogyan tudunk a saját csapatunkkal együttműködni. Tehát ez nagyon sokrétű egyébként. Ezek sportból is hozhatóak hasonlatok, hogy tényleg ugye én nagyon szeretem a jégkorongot, bár sajnos idén nem nagyon jutottam még el meccsre, de remélem majd el fogok tudni menni, és ugye ott is nagyon fontos, hogy ha a csapat nem játszik össze, és a csapatkapitány, hogy hogyan tudja mondjuk motiválni a többieket például egy vesztes pillanatban, vissza lehet hozni meccseket azáltal, hogy mondjuk egy edző hogyan tudhatni a csapatára a szünetben, amikor kimennek és beszélnek. De hát ez minden sportban megvan egyébként. Úgyhogy szerintem sok mindenből lehet tanulni, hogy hogyan lehetünk jó vezetők. Ugye ez egy kicsit visszahat arra, amiről szintén beszélgettünk egy picit a műsor előtt, hogy hogyan tudunk hatással lenni másokra.
Meg hát említetted még az alkalmazkodási képességet, ami szintén ide kapcsolódik, illetve erről eszembe jut, hogy azért volt a COVID időszaka, ami mind vezetőként egy érdekes tapasztalás lehetett, mind az egyesületi munkában is befolyásolhatta azt, hogy hogyan tudsz kapcsolatba lenni az önkéntesekkel, egyáltalán hogyan lehet koncerteket szervezni, hogyan élted meg ezt az időszakot?
Én egyébként nagyon jól, mert jó az alkalmazkodó képességem, tehát én élveztem a COVID időszakát, és mint egyébként igyekszem minden időszakot. Az a helyzet, hogy természetesen COVID alatt nem tudtunk koncerteket szervezni, az egy nagyon nehéz pénzügyi éve volt az egyesületnek pontosan emiatt, mivel nem tudtunk bevételeket generálni, tehát tényleg ezúton is köszönöm a családomnak, hogy kimentettek abból a helyzetből, hogy konkrétan a könyvelőt nem tudtuk kifizetni. Az a helyzet, hogy viszont a másik oldalon meg nagyon sok felolvasó jelentkezett akkor, hiszen teljesen átalakult az emberek élete a home office miatt, felszabadult az utazási idő, sokan otthon voltak, de nem minden csatlakozó lett felolvasó. Tehát azért azt is látni kell, hogy több mint 2000-en jelentkeztek már hozzánk, akik úgymond az első szűrőn átmentek és csatlakozhattak hozzánk felolvasóként, de ebből, ahogy említettem is, közel 500-an vagyunk, akik már legalább egy könyvet felolvastunk.
Hát igen, lemorzsolódik az, aki esetleg érdeklődik, de nem tudja, hogy mivel jár ez a feladat.
Persze, mert olyan könnyűnek tűnik, hogy jaj, hát én imádok a gyerekemnek is mesét felolvasni. Hát eleve ott indul, hogy mesére nem nagyon van igény, tehát itt nem meseolvasásról, inkább irodalmi műveknek a felolvasásáról van szó felnőttek számára. Nagyon nagy hiány volt abba, ugye ez én nagypapám 98-ig olvasott föl, egyébként 2 évvel a halála előtt hagyta abba a felolvasást, és 2000-től 2017-ig, amíg mi el nem kezdtük, szinte 0 darab hangos könyv készült. És ehhez képest ugye felgyülemlett egy óriási mennyiségű kortárs irodalom, ami egyszerűen iszonyúan várt arra, hogy mi felolvassuk. Úgyhogy szerencsére tényleg a Grecsó könyvektől elkezdve Nárai Tamásig nagyon sok minden a kortárs íróknak a művei közül életre kelhetett, és tényleg fantasztikus felolvasóink vannak, és én nagyon-nagyon büszke vagyok erre az egész csapatra és az önkénteseinkre. Rendszeresen szoktunk egyébként önkéntes találkozókat szervezni, ahova sokan vidékről is feljönnek, van, aki sütit süt, van, aki más kedvességgel készül, és hát megmondom őszintén, amikor az Egyesület 5. születésnapját ünnepeltük, egy olyan gyönyörű ajándékot kapott az Egyesület az önkénteseinktől, ami egy nyitott könyv, és úgy vannak behajtogatva a lapjai, mintha egy szív lenne, és bele van írva a rövidített nevünk, hogy BTKE, ugye a Bodor Tibor Kultúra és Egyesület rövidítése, és az, hogy tényleg így nekik is ezt jelenti ez az egész, hogy így a könyv, és hogy benne van a szívünk, a lelkünk ebben az egész munkában.
Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, hamarosan innen folytatjuk.